Hallgassátok meg azt az igét, amelyet egyházunk a mai vasárnapra ige hirdetési igeként kijelölt, megírva találjuk Pál apostol Korintusiakhoz írott első levelében, az első fejezet negyedik versétől a következőképpen hangzik. Hálát adok értetek az én Istenemnek mindenkor azért a kegyelemért, amely nektek Krisztus Jézusban adatott. Mert ő benne meggazdagodtatok mindenben, minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Ezért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki meg is erősít titeket mindvégig, hogy fedhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján. Hűséges az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. Ámen. Ez Isten igéje. Foglalunk helyet. Kedves testvéreim, hogyha azt mondom, hogy korintusi, akkor ennek a szónak ma valószínűleg, hogy teljesen semleges jelentése van. Hát a korintusi azt jelenti, azt az embert, hát hiszem, hogy nem leverjem, azt az embert jelenti, aki Korintusban lakik. Hát ez egy olyan görög város, ami a mai napig is létezik, lehet, hogy valaki járt is ott, a maga ősiségével, régiségével őrzi az utóbbi évezredeket. Ma a korintusi jelző azt az embert jelenti, aki ott lakik, sem pozitív, sem negatív. Ez egészen egyszerűen egy sima jelző. Nem úgy régen. Régen egészen mást jelentett, amikor a bibliai időkben azt a szót mondta ki valaki, hogy te olyan korintusi vagy, akkor azt jelentette, ez az egyik legnagyobb sértés volt. Azt jelentette, mindent jelentett, ami pogányság, mindent jelenti, ami bűnös, mindent jelent, ami kicsapongás, mindent jelentett, szóval minden, ami ellentéte az akkori erkölcsös, szép, Isten követő életnek volt. Ennek az ellentétét jelentette, és ez tulajdonképpen nem volt teljesen alaptalan, hiszen maga a város, mai meg lehet nézni, hogy hol fekszik, olyan helyen fekszik, hogy kereskedőváros volt, népek keveredtek, nagy forgalmat bonyolított le, kereskedés volt, emberek kereskedelmével foglalkoztak, kikötő város volt. Szóval ügyeskedők, rabszolgakereskedők, tisztességtelen ügyletek helyszínei voltak ezek a helyek, ezért nem alaptalan az, hogy a korintusi jelző abban az időben bizony mindent jelentett, ami rossz. Ezt használták másra is egyébként. Pál apostol ezer helyen alapíthatott volna a gyülekezetet. Tudjuk, hogy bejárt az akkori közel-keletet, és mai számítás szerint is egészen félelmetes utakat tett meg, és talán meg lehet csinálni ezeket az utakat ma is, de hogy mindenhol gyülekezeteket alapítson. Ez valami egészen elképesztő dolog, hogy létrehozza azt a több tíz gyülekezetet. Ez ami borzasztó nagy elköteleződésre és missziói tudatra és erőre és lélekre volt szükség, hogy Pál ezt meg tudja tenni, és abban is biztos vagyok, hogyha mi választhatnánk, hogy hol akarnánk gyülekezetet alapítani, biztos vagyok benne, hogy kinéznénk valami olyan helyet, ami megérdemli, ami szép, ahol jó emberek élnek. Hát Pál apostol pont az ellentétét csinálja. Egy Pál apostol kiválaszt egy olyan várost gyülekezet alapításra, ahol az istentelenségnek a maximusza található meg, ahol a pogányság az nem kifejezés. Próbálok Pál apostol fejével gondolkodni, lehet, hogy az játszódhatott le Pál fejében, ellentétben a miénkkel, hogy nem ott van igazán szükség gyülekezetre, ahol a legmesszebb vannak az emberek az Istentől. Hogy ott van legnagyobb szükség arra, hogy az Istenről halljanak emberek, ahol mindenről hallanak, csak a jó Istenről nem. Valószínűleg, hogy ez vezethette Pál apostol. Minden esetre nincs itt gyülekezet, ő alapít egy gyülekezetet, ott marad ebben a városban, ott szolgál, és aztán egy év után, vagy két év után magára is hagyja ezt a gyülekezetet, és megy tovább, de levelezésben marad, és ezek a levelek, amiket a Bibliában ismerünk, ezek azok a levelek, amik megmaradtak, Pál apostol hogyan beszélget ezzel a gyülekezettel. És ebben borzasztó sok érdekes dolgot megtudhatunk. Megtudhatjuk azt, hogy korintusi gyülekezetben rengeteg probléma van. Szóval, ha létezik nehéz gyülekezet, ha létezik olyan gyülekezet, ami állandóan tévútra akar menni, akkor az a korintusi gyülekezet. Hogy ott aztán bálványimádástól kezdve, ott aztán pártoskodástól szétszakad a gyülekezet, sokfelé szakad, azt mondja, én Pálhoz tartozom, én Apollóshoz tartozom, én meg ahhoz tartozom, szegények nem esznek együtt, illetve a gazdagok nem esznek együtt a szegényekkel. Urvacsorát nem ünneplik együtt, a gazdagok külön urvacsoráznak, a szegények meg egy másik helyen külön urvacsoráznak, nem fogadják be egymást. Szóval ezek olyan dolgok, amin a mai napig is csodálkozhatunk, hogy ilyen létezik, de létezett ott a korintusi gyülekezetben. És Pál apostol így kezdi ezeket a leveleket, a korintusi levelek, kettő van a Bibliában, de nyilván ennél több is íródott, korintusi levelek nehezek, megterhelőek, nem túl felemelő levelek. De az a kettő, amit olvasunk, és amit most én az elején felolvastam, ezt a kis részt, az első korintusi levélnek az elejéből származott, és olyan, minthogyha hát ez valami gyönyörű, szép, valami simogatás, valami dicséret, valami nagyon nagy keberre ölelés témáját tartalmazná, pedig tulajdonképpen nem erről van szó. Illetve a levél az nem csak erről szól. De érdemes erre az alaphelyzetre felfigyelni, és bocsánat, most kicsit több időt áldoztam arra, hogy azt a korintusi helyzetet megvilágítsam, mert szerintem így érthető, hogy ez az egész levél arról szól, hogy hogyan lehet feszültségeket, konfliktusokat rendezni, de az első 10 verse, vagy az első 9 verse arról szól, hogy Pál apostol hálát ad ezért a gyülekezetért. Hogy megköszöni azt, ami ott van. Hogy megköszönni, szerintem ott vakarhatták a fejüket Pál munkatársai, hogy hát mit lehet itt megköszönni? Hát ez egy széthúzó, ez egy istentelen, ez egy pogányságba visszacsúszó gyülekezet, ahol a tévtanítások állandóan megjelennek, mit lehet itt megköszönni? Mit lehet egy olyan ember életében megköszönni, akinek állandó tévedés az élete? És akkor Pál apostol mutatja meg, hogy nem csak hogy kell megköszönni, meg nem csak hogy hálát kell adni, hanem azzal kell kezdeni, hogy hálát adunk. Hogy ez az első. Mert nem működhet ez másképpen. Korintusban rengeteg probléma van, de mielőtt Pál apostol rátérne erre, előtte hálát ad. Hálát ad azért, amik jól működnek. Mert hogy ilyen is van bőven persze. Vannak bőven ilyenek is persze. Olyan, mint hogy csak ennyit olvasnánk el, hogy ott minden jól működik. Hálát ad Pál apostol azért a sok lelki ajándékért, és azt mondja, hogy nincsen hiányatok semmiféle kegyelmi ajándékban. Mit mond Pál? Hogy bármi történik, bármennyire is széjjel megy a gyülekezet, bármennyire is tévtanításokat fogalmaznak meg, tulajdonképpen nekik ott van Krisztus kegyelmi ajándéka, ott van velük Isten, ami elérhető, ami csak használni kell, amihez ragaszkodni kell. Ez nem egy retorikai fogás, ez nem egy behízelgés, nem egy olyan népszerű retorikai fogás, hogy hát először megdicsérem őket, és majd utána akkor jön a kritika. Mert általában ugye ez működik, tehát az a jó kritika, amit előtte megelőz azért a pozitívumok megfogalmazása is. Nem erről van itt szó, hanem Pál apostol felállítja a sorrendet, hogy lehet, hogy 15 fejezeten keresztül kritikát fog megfogalmazni. De nem ezzel kezdi, hanem azzal, hogy azt mondja, hogy ti Isten gyülekezete vagytok. Bármerre megy a ti életetek, bármit gondoltok, bármit tesztek, ti Istené vagytok, és ez bizonyos dolgokban látszik is rajtatok. Hát ez egy nagy dicséret. Egy olyan gyülekezetnek, ahol minden rosszul működik, vagy a dolgok nagy része rosszul működik. Pál apostol először visszatekint, mert a hála az itt gyökerezik. Pár évvel ezelőtt az alapításkor, amikor megtapasztalta azt a korintusi gyülekezet, hogy mi egyek vagyunk, mi Krisztusé vagyunk, mi összetartozunk, minden baj és jelenlegi nehézség ellenére itt érdemes kiindulni, hogy Isten valamit akart velük csinálni. Hogy az, hogy ők létrejöttek, hogy megalapult a korintusi gyülekezet, az nem egy véletlen dolog volt, hanem Isten terve. Az, hogy most nem jó úton járnak, azt ki lehet igazítani, de az a kiindulás, hogy őket ott Isten akarta, bennünket Isten akart, engem Isten akart, téged Isten akart. Talán itt érdemes először megállnunk, hogy a hála az nem egyfajta lelki hangolódás, nem a másik ember megnyerése dicséretekkel, hanem annak az elismerése, hogy Istennek a munkája az ott van az életemben. És ezt észreveszem, és látom. Megértem, mi történt akkor? Most értettem meg. Hogy meg tudom köszönni azt, ami történt velem. Ugye amikor nehézségeket tapasztalunk, akkor nekünk is arra van szükségünk, hogy megértsük azt, hogy Istennek a tervében benne vagyunk. Hogy részesei vagyunk az Istennek a tervének. És a nehézség az nem akadályozza meg Istent abban, hogy rajtunk keresztül csodát tegyen. Hogyha Isten bennünket valamire szeretne felhasználni, akkor az lehet, hogy nehézségeken keresztül, de meg fogja tenni. És a hála abban segít, hogy egy kicsit hátralépve távolról lássam a helyzetemet, ami lehet, hogy nehéz, de hátrébb lépve jól látszik, hogy itt valami elkezdődött, ezen áldás van. Tehát benne vagyunk az Isten tervében. Bele fog kerülni a KTV-ben, mindig szokott lenni a reformáció környékén egy TV-adás, amit az egyházi vezetőkkel forgatnak. A héten volt a felvétele, na most elmondom, hogy miről beszéltem, és akkor már lehet, hogy nem is kell megnézni. De csak egy mondatot mondok, az volt a kérdés a legvégén, hogy hát milyen tervei vannak éppen az adott közösségnek. És akkor elmesélték a kollégák a terveiket, hogy katolikus templom, lekerültek az állványok, reformátusok mit terveznek, stb. És én azt találtam mondani, hogy nekem az a legnagyobb tervem, illetve az a legnagyobb örömöm, hogy én följövök a szószékre, és látom a gyülekezetet, és a gyülekezetben látom az Isten tervét. Szóval lehetnek terveink úgy külsődlegesen, de hát mi ha nem az a legnagyobb örömünk, hogy mi vagyunk, és hogy itt vagyunk vasárnapról vasárnapra, és az Isten tervének a részesei vagyunk. Hát nekem lehet tervem, ha az Istennek az nem a terve, de én biztos vagyok benne, hogy Istennek az a terve, hogy a keskeméti gyülekezetet, bennünket építsen és gyarapítson, és mennek félre dolgok, természetes, emberek vagyunk mindannyian. Talán szerencsére annyi dolog nem megy félre, mint a korintusi gyülekezetben. De azért nyilván itt is vannak rossz döntések, és mennek félre dolgok. De talán benne van, és ez kellő bűnbánattal kell ebben is lenni. De hálaadással együtt láthatjuk azt, hogy mi benne vagyunk az Isten tervében. Mi részesei lehetünk ennek. Mi nem kívülről nézhetjük, hogy az a közösség hogy gyarapodik, azok építkeznek, azok lebontanak, ma olyan nincsen, de Kecskeméten épülnek új templomok folyamatosan. Utóbbi években, évtizedekben több templom épült, és most is fog épülni. Görög katolikusoké, reformátusoké. Hogy épülik, hogy gyarapszik a mi közösségünk is, és ez az igazi örömünk nekünk, és ezért lehetünk Pál apostollal együtt így hálásak, hogy bármi van, az egyház gyarapodik, mert nem rajtunk múlik, hanem a jó Istenem. Korintusi gyülekezet nehézségeken megy át, de ez a nehézség, ez kimunkálja őket, tehát utána azért ők úgy kerülnek ebből ki, hogy ők megerősödnek. Hogy nekik helyére kerülnek a dolgok. A hálaadással együtt a nehézségek, tehát a nehézségek elviselése hálaadással együtt működik, és meg tud történni. Mert a hála az, úgy érzem sokszor, hogy a hálaadás az nem egy formaság, hanem olyan, mint a hajónak az ellensúlya. Hú, hát én gyerekkoromban, amikor a Balatonparton nyaraltunk, hát én órákat, amíg lehetett, el tudtam nézegetni, mindig nagyon érdekeltek a hajóknak a tőke súlyai alul, azok a súlyok, de annál jobban már csak a hajócsavarok érdekeltek. És ugye az akkor látszik, amikor kiemelik őket a vízből. De emlékszem, hogy elmentünk hajókirándulásra, és akkor azt sem tudtam, hogy mi, csak a vizet néztem, olyan érdekes, hogy ott fodrozódik, mert a hajócsavar, és mi az érdekes a hajócsavarban? Jó apám soha nem értette. Hát az, ezúton üzenem jó apámnak, az az érdekes benne, hogy úgy működik ott alul, hogy nem látszik, kívülről, csak a hatása látszik. Hát olyan, mint a Szentlélek. A Szentlélek olyan, mint a hajócsavar. Hogy dolgozik, hajtja előre a hajót, megyünk előre, és nem látszik. És a hálaadás olyan, mint a tőkesúly az ilyen vitorlás hajókon. Hogyha fúj a szél, akkor is visszabillenti. Fújhat a szél, persze, lehet vihar, lehet, dobálhatja nagyon. De a tőkesúly, amit alul van, az azért van ott, mert ez visszabillenti a hajót. A hálaadás ilyen. Hogy nem látszik. Nem mindig nyilvánvaló az, hogy én valamit megköszönök. Sőt, a megköszönés az sokszor csak annyi, hogy köszönöm. vagy egy imádság, hogy valaki imádkozik a gyülekezetért, köszönöm azt, hogy van ez a közösség, hogy hálát adok azért, hogy itt az elődök építették, hálát adok azért, hogy ezért nagyon sokan tettek ezért a közösségért, nem fog ez más számára kiderülni, hogy én hálás vagyok. Olyan, mint a tőkés, hogy ott van alul, és stabilan tartja a hajót. Stabilan fogja. Szerintem a hála pont ezt a szerepet tölti be az életünkben, hogy nem feltétlen kell, hogy látszódjon. Nem feltétlen kell, hogy észrevehető legyen. Ha nehézségek érnek bennünket, hogy a küzdelmek érnek bennünket, akkor is talpon tudunk maradni, és nem azért, mert mi vagyunk erősek, és nem azért, mert a szelet, mint Jézus, csendre tudjuk bírni, mert Jézus ezt meg tudta csinálni, Jézus el tudta csendesíteni a tengert, de mi nem. Hát mi nem vagyunk Jézus. Mi mit tudunk csinálni? Mi a hajónkkal tudunk csak dolgozni. Semmi más esélyünk nincsen, csak az, hogy a hajónknak olyan tőkesúlyt építsünk, tegyünk alá, növesszünk, nem tudom én, hogy kell csinálni, heggeszünk, ami elég nehéz ahhoz, hogy a viharban is meg tudjon bennünket tartani. És akkor imádkozunk azért, hogy a vihar ne legyen túl nagy, imádkozunk azért, hogy ne tartson odáig, hogy megteljen a hajónk, de a tőkesúly, a hála, az vissza fog bennünket billenteni a stabil állásba. Pál éppen erre tanít bennünket azzal, hogy a látható ajándékokért imádkozik. Azt mondja, hogy nincs hiányatok semmilyen kegyelmi ajándékban. Ezernyi kegyelmi ajándékotok van, nincs hiányatok semmiben, mindenetek megvan. Mindenkinek valami, nem mindenkinek ugyanaz. A másiknak van, nekem nincs, ami nekem van, az a másikban nincs, hát ez a gyülekezetnek a lényege. És Pál apostol megtanít bennünket arra, hogy a hálás ember kegyelmi ajándéka talán éppen az, hogy észreveszi azt, hogy a nehézségekben is hálát lehet adni. Ez ennél nagyobb kegyelmi ajándék nincsen. Hogy hálát lehet adni, mert a nehézségeket is, azok hatásait, tanúságait is meg tudjuk köszönni, meg tudja köszönni azt, aki észreveszi azt, hogy hogyan válik ez az ő javára. Javára válik, hát szépíti a helyzetet, stabilabbá teszi. Nagyon szeretek gyönyörködni a hangszerekben, mivel csellózni tudó valaki vagyok, vagy majdnem csellózni tudó vagyok, ezért nekem is van egy csellóm, és egy 100 éves hangszer, hát nem jutok minden nap oda, hogy kezembe vegyem, de minden nap ránézek. Megvan-e? Megvan, ott ki van rakva, és ez egy gyönyörködni lehet, egy vonós hangszerben gyönyörködni lehet. Mindig is távol áll tőlem a steril hangszer, ami ilyen nagyon-nagyon-nagyon hibátlan. Mindig szerettem a sérüléseket. Hát az hozzá tartozik a sérülések, most ennél a hangszer példájánál maradva, ez az ő 100 évének a történetét jelenti, hogy néha odaütötték valahova, néha hát lejteni nem ejtették természetesen le, de néha megrepett kicsit, akkor azt ott megragasztották, hangszerészek dédelgették, foglalkoztak vele, és én meg tudom simogatni. Hát a steril dolgok azok mindig olyan élettelenek. Hát az a szép, az élettel teli, aminek ott vannak a sérülései, látszódnak, az mind a történetének a része. És a korintusi gyülekezet így tudott nagy lenni. Így tudott utána híres gyülekezet lenni, nem azért, mert ők mindig tökéletesek voltak, hanem azért, mert ott voltak a hibáik, ott voltak a sérüléseik, ott voltak a pogányságuk, a hitetlenségük, és ezt nem akarták elrejteni, hanem ezt megköszönték és kérték Istent, hogy segítse őket. Végül talán Jézus szavait kell idéznem, aki ezt az egész kérdést szerintem nagyon jól a helyére teszi akkor, amikor azt mondja, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszti azt. Aki pedig elveszti az életét, én értem, az megtartja azt. Hogy állandóan arra törekszünk, hogy a lehetőségeink megmaradjanak, hogy fiatalnak nézzünk ki, fiatalok maradjunk, hogy ne kopjunk, hogy ne legyenek rajtunk sérülések, ha vannak, ne látszódjanak. Hát Jézus, ez mi, hanem az, hogy az ember meg akarja tartani az életét. Jézus azt mondja, hogy aki elveszti az életét, én értem, megtartja azt. Mit jelent ez? Azt jelenti ebben az ember, aki vállalja azt, hogy én kopok, ha elhasználódom, én elfogyok, és közben valami más meg növekszik, növekszik bennem a hit, növekszik az ellenállási képesség a rossz dolgokkal szemben, növekszik alul a hála, tőke súlya, mindig visszabillenti a hajómat. Kedves testvéreim, a Jézusért elvesztett élet tulajdonképpen a megtalált életet jelenti. Ez a korintusi gyülekezet az elveszti itt az életét, és aztán Jézusban újra meg fogja találni azt, és nagy gyülekezet lesznek, és híres gyülekezet lesznek, mert Istenhez tartoznak. Úgy gondolom, hogy ebben válnak átélhetővé azok az ajándékok, amiket az Istentől kaptunk, mi magunk is, egyenként, és közösségileg is, keskeméti evangélikus gyülekezet. És úgy is látom, vagy azt is látom, hogy ebben válnak elviselhetővé és elhordozhatóvá is a nehézségeink. Isten adjon nekünk erőt erre, hogy megbecsüljük a nehézségeket, és hálaadással tekintsünk az életünk dolgai felé Isten számára. Ámen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, hálát adunk neked a mai igédért, hálát adunk neked a korintusi gyülekezetért, ami nagyon nehéz utat járt be ott az első években. Mindent tettek, ami nem volt tisztességes, olyat, ami nem egyezett a te tanításoddal, és Pál apostol mégis hálát adott értük. Köszönjük Istenünk, hogy ezt tanulhatjuk meg, hogy minden nehézségben, minden tévedésben is lehet hálát adni, és ezzel kell kezdenünk. Taníts meg bennünket arra, hogy hogyan köszönjük meg valamit, amikor nehéz. Amikor más ember talán meg sem tud semmit köszönni. Amikor a másik embernek nem jut eszébe semmi. Legyünk mi azok a tanítványok, a te tanítványaid, akik akkor is tudnak hálásak lenni, amikor a világ ezt elfelejti. Amikor a világ a gyökértelenségében elveszíti azt, hogy meg tudja fogalmazni, hogy mit köszön meg, hogy miért hálás, hogy mit akar tovább vinni és folytatni. Taníts meg bennünket arra, hogy hogyan lehetünk mi a világban a te tanítványaid, akik ezt fontosnak tartják, akik ezt továbbadják. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Amen.